T-Rádió. A T-Rádió.
Jó estét, sziasztok! Itt a csütörtöki egyszer volt. Én Hamza Judit vagyok, technikus kollégám pedig Zombori Gábor. És vendégem újra és ismét nagy örömömben Maróti György, akivel igyekszünk folytatni a legutóbbi egyszer volt beszélgetésünket. Vagy azt írtam ki műsorba egyébként, hogy történelmi nyalánkságok. Mert ez úgy megtetszett, ezt te írtad nekem. Aha. Hát köszönöm, hogy eljöttél ismét.
Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek békés jó estét kívánok. Szóval, az a legutóbbi nyalánkságok, az igazándiból a 18. század misztikumáról szólt, és legutoljára nagyjából azt firtattuk, hogy mitől olyan különös ez a század, tehát hogy lehet egymás mellett a racionalizmus, méghozzá nagyon kemény racionalizmus, hiszen az a felvilágosodás egyik alapeszméje, másik oldalról pedig talán soha nem létezett ilyen mértékű miszticizmus. Akkor én igyekeztem ketté bontani részint az irányzatokat, tehát ugye nagyjából szó esett a rózsakeresztes vériségről, szabadkőművesekről, biztos még másról is, és személyekről.
Igen.
Igen, mert hogy Saint-Germainig el is jutottunk a dologban, illetve már akkor jeleztem, hogy azért itt óvatosan kell bánni a dologgal, tehát én kétfelé bontottam a templomosokról volt még szó, ketté bontottam az irányzatokat is, meg a személyeket is, tehát olyanokra, akik mondjuk megint előre bocsátva, hogy én igazából buddhista vagyok, tehát nem ez a szakterület, vagy nem ez a területem, a gondolkodási területem, de azért vannak olyan irányzatok, olyan személyek, akik minimum gyanúsak. Tehát akik azért nem tartoznak feltétlenül akkor én úgy fogom azt, hogy a sarlatánó típusába, tehát nem biztos, hogy csirkefogók. Nyilván volt benne valamennyi játék, mert a 18. század imádta a színpadot, színjátékokat, de azért mondjuk például Saint-Germain ebből azért nem dobnám feltétlenül ki a buliból, mert ő neki azért vannak érdekes jelenségei, meg valószínűleg egy nagyon mély tudása. Akkor azt mondtam, hogy viszont a másik kettőt, akiket egyébként imádok, tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy őket nem szeretném, talán még jobban is szeretem Saint-Germainnél őket, tehát Cagliostrót és Casanovát, azokat azért egyértelműen a sarlatánó típusba utasítom. Na most, hogy ez körülbelül ennyi volt az összefoglalása múltkorról, és lemaradt a Saint-Germainnél, mert vele zártunk, egy nagyon fontos dolog, ami szintén elképesztően jellemző erre a 18. századra, ez pedig az Agartha kérdése. Ha jól emlékszem, azért nem egészen biztos, de emlékeztem szerint legalább egy bizonyítható halála, tehát anyakönyvileg bizonyítható halála volt Saint-Germainnek, ez 1784-ben következett be. Azért fogalmazok ilyen bonyolultan, mert ő maga azt állította magára, hogy már jóval több korábbi élete is volt, egészen messzire nyúlt vissza ebben, és nem csak egyszerűen a szokványos lélekvándorlás módon, hanem ő állította, hogy ő ezeket végigélte. Na most, ez az 1784 viszont bizonyítható, csakhogy. Ezzel meg az a probléma, hogy annak rendje módja szerint eltemették őt Schleswig-Holsteinben, majd néhány hét múlva, vagy talán egy hét múlva kiásták a holttestet, azt valamilyen ok miatt, ezt nem tudjuk, áttemették a grófot, viszont amikor mondjuk néhány évtized múlva azt a sírt exhumálták, abban meg nem volt senki. Úgyhogy gyakorlatilag egyik sírban sem találtak senkit, ma az egyikből átpakolták, a másik pedig hát üres volt.
És bocsánat, nem volt semmi nyoma, hogy azt ott bántották, vagy nem tudni erről?
Nem, de hát mondjuk ezt meg lehetett úgy oldani, hogy...
Hát persze, csak nem, hát ha valami nyom marad,
nem semmi. Nem, semmi a végvilágom. Tehát akkor nagyon terjedt is ez a csak ugye itt nem telt el a 120 év, mert a rózsakeresztesek abszolút a fő jelmondata volt ez a 120 év múlva kinyílok. Tehát maga rózsakereszt iratta rá állítólag a sírjára, hogy 120 év múlva föltámad, és akkor újra kezdi a dolgait. Na most ezért is azonosították néha Saint-Germain magával Andrea Rosenkreutz-szal. Na most ekkor elterjedt egy másik legenda, amit a Jói tudja, hogy honnan vettek elő, mindenesetre az időknek nagyon közeli méhéből, ez az Agartha. Na most ez az Agartha, hát ha nagyon akarnam, el is tudnám fordítani, de hagyjuk. Most ez már a szanszkrit, ervagyi hindi szanszkrit eredetű. A lényege, hogy Agarthát ahova képzelték, az természetesen a Himalája. Miért a Himalája? Jó messze van, nehezen megmászható. Hát abban aztán változékony volt a történet, hogy az indiai részére, tehát mondjuk a nepáli indiai részére gondolták-e Agarthát mások Tibetben, az ugye még messzebb van, tehát az még kevésbé volt megjárható út, gondolták el. Én hajlamos vagyok inkább a Sumeru hegyet elfogadni, mert az már az indiaknál is szent hegy volt, a Meru hegy, az is van előtt a Su szócska, mert hogy szent. Ez az indiai elképzelés szerint a Föld tengelye középpontja, még pontosabb legyek, az univerzum középpontja, a Sumeru hegyen megy át. Tudnék erről mesélni, de most nem indiai leszkéket tartunk. Egyébként Shiva vagy Visnu egyik megtestesülésében nagyon fontos szerepet játszik a tejtenger kiköpülésének az ügyében. Tulajdonképpen a Meru hegyjel azt forgatják a tejtengerből, és úgy köpülik ki az istenek. Én azért gondolom, hogy ez szerencsésebb, ha ide tesszük, ha egyáltalán tesszük valahova, hogy létezett Agartha, ugyanis Agarthát a következő képen kell elképzelni. Tehát képzeljünk el valahol egy barlangot a Himalájában, mondjuk legyen a Sumeru hegyen, amiből nyílik egy lejárat a föld mélyében, ennek a barlangnak a hátsó falából, ahol le lehet jutni lényegében a föld mélyébe, ahol egy óriási, hatalmas, szinte országnyi méretű barlang található ismét. Ebben a barlangban egyes felfogások szerint, vagy egyes vélekedések szerint valamilyen az ott élők által készített műnap világít, mások szerint a föld maga, tehát az a világító teste a dolognak, és ebben az Agartha nevű, ahol a világ királya uralkodik természetesen, ez sokszor előbukkan a 18.-19. században, megint lehetne egy nagy kitérőt tenni, de nem teszem meg, és 5000 pandit, a pandit az azt jelenti szanszkritul indiai nyelven, hogy bölcs, tanító, mester, lakik ebben. Na most ez az 5000, ezek gyakorlatilag mind Saint-Germain gróf, maguk is halhatatlanok, vagy legalábbis borzalmasan hosszú életűek, és a feladatuk, és hát természetesen mindenféle rejtélyes képességekkel rendelkeznek, tehát mondjuk, mit tudom, időnként levitálnak egyet, ha éppen úgy hozza kedvük, sőt, egy nagyon aranyos történet arról szól, hogyha valami nagyon jól sikerül, akkor önmaguktól fölemelkednek a levegőbe, de ilyenkor a többieknek vissza kell húzni a fölemelkedett panditot, mert alacsony a mennyezet, úgyhogy nehogy beverje a fejét a barlang tetejébe. Na, a lényeg az, hogy a képességeik ilyenek, és lehet, hogy ez lesz, akinek egy kicsit ismerős kezd lenni, mert mostanában újra elővesznek néhány ügyeséget. Tehát minden esetre az ő képességeik például ilyenekben merülnek ki, hogy mondjuk kozmikus viharokat tudnak támasztani, ellenőrzik, mit tudom én, a föld geológiai sugárzásai, tehát ezeket a földáramlatokat, időről időre egyikük másikuk följön a felszínre, és ez, azt hiszem ezzel zártam pont, ez volt az utolsó mondat, az utóbbi alkalommal, az utolsó mondatok egyike, hogy hogy vannak olyan feljegyzések, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos emberek arra kellett, hogy ügyeljenek a történelem során, hogy különböző a korukat nagyon meghaladó eszközök ne kerülhessenek az emberiség kezébe. Ugye van egy legenda, ami úgy szól, hogy 11. Lajosnál egyszer megjelent egy feltaláló, és az a gépfegyvernek a találmányát hozta. Na most a 14. Lajos, akire ezek szerint azt gyanítják, hogy egy ilyen Agartából kikeveredett bandit volt, teljesen a hülyét tetette. Tehát, hogy nem akar vele beszélni, most nem ér rám, stb. Addig, hogy a feltaláló elmondta a dolgot, és elhúzott egy idő után, és nem lett a találmányból semmi. Nem kizárt, hogy 14. Lajos lábalól is eltetette, mert úgy utána nincs nyomunk erről. Ez se nyom, természetesen ez legenda, tehát nem, hogy valaki komolyan vegye egészen, de azért ebben a legendában ugye az elég szépen benne van, hogy képzeljük csak el, mi lett volna mondjuk a 14. Lajos örökösödési háborújának a sorsa, ha a franciáknak van gépfegyverük. Vagy mi lett volna, mit tudom én, a Rákóczi szabadságharc sorsa, hogy a ágyú helyett, amit néhányat küldtek nekünk a franciák, mondjuk gépfegyvert küldenek. Azért a labancok elég nagy bajba lettek volna. Na most tehát, hogy ne juthasson valaki abszolút hatalom birtokába, na erről gondoskodnak ezek a banditok. Vissza Saint-Germainhez, az a hír kezdett tehát terjedni róla, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen a világurai közül való, és igazából azért tűnt el a temetőből, mert nem is halt meg, csak tetszalál állapotában volt, visszament Agartába, és onnan bukkan időnként elő, amikor éppen valami aktualitása van a dolognak, hogy jöjjön, mert jó néhányan látták, aztán ezt is mondtam, hogy legutoljára 60-as években televízió képernyőjén jelent meg a magát Saint-Germainnek állító.
Igen, egyébként Agartából még más halhatatlan is származik a legenda szerint? Tehát aki...
Hát név szerint nem tudok neked mondani, Judit, azt hiszem hirtelenjében... Nem, név szerint nem tudok neked megemlíteni, de igen, tehát ezek közül az 5000-ek közül időről időre följönnek. De aztán voltak ilyen legendák, tehát ez ugye nyilvánvaló, hogy mindig Indiába kell, hogy történjenek a dolgok, vagy India környékén történjenek, tehát, hogy Mahatma Gandhi talán innen való volt, hogy a őszentsége a Dalai Láma talán innen való, tehát ilyenek igen, azért időnként terjedtek inkább, mert azért ma már ez nincsen. Ugyanis arra akartam még kiukadni, hogy ebből aztán egy elég szörnyű elméletecske lett ám, mert hogy ezt elkezdték összekötni, és ma még fogok ilyenről beszélni egy másik dolog kapcsán, elkezdték összekötögetni a... Nem tudom, hallottatok-e róla, hogy és ez Hitlernek a kedvenc műve volt, és ebből vezette le, hát hogy aztán hitte benne, azt nem tudom, a Szion bölcseinek jegyzőkönyve, amely tulajdonképpen teljesen egy regényből indul ki, tehát onnan vették át, hogy tök hamisítvány az egész, de mindesetre annak az a lényege, hogy valahol a föld mélyén, és ezek természetesen zsidók ott már, tehát nem indiai panditok, de vannak ezek az összeesküvők, akik arra szövetkeztek, hogy a világ államai fölött átvegyék majd egykor az uralmat. Ezek ilyen eszméletlen messzire vezetnek, hogy hülyébb emberek még arra is időnként képesek voltak, hogy mondjuk a metró építéseket tilalom alá vegyék, mert majd a metró aluljáróból meg a metró rendszerből fognak támadni. Ezek is pusztítják el a fennálló világrendet. És hát innen kezdve talán már ismerős a dolog, tehát ezek a nagy összeesküvés elméletek, ezek mindig működőképesek, de csak azért emeltem ki nagyon ezt a Szion bölcseinek jegyzőkönyvét, mert még egyszer mondom, nem tudom, hogy hát kinézem Hitlerbe, hogy nem volt egy túlértelmes pasi, nem tudom, hogy ő elhitte a Szion bölcseit, tehát benyalta-e, de minden esetre gyakran hivatkozott rá, hogy ezért kell a zsidókat megsemmisíteni, eltüntetni a földszínéről, mert ők ezek az összeesküvők. Tehát ilyen furcsán haladnak a szálak. Hát akkor szerintem most már tényleg a Saint-Germainből elegünk van, és akkor következik egy még mindig én szerintem valódi misztikus, bár az ő története is elég érdekes lesz. Ezt az urat Emanuel Swedenborgnak hívják, és ő pont ugye századforduló, tehát a, megint nem pontosan fogom mondani, a évszámot 1680-as évek vége felé születik, 88 talán, és az 1740-es évek, tehát a 18. század közepéig él. Ő egyébként ifjú, ő svéd származású emberke volt, és a történetének a kezdetét, tehát ifjúkorában ő egy nagyon híres másról, nagyon híres ember volt Svédország szerte, de megkockáztatom, hogy Európa szerte, mert több tudományos akadémia is a tagjai közé, vagy hát szóval egyáltalán ilyen tudós szervezetek a tagjai közé választották, ugyanis tudós volt, mérnök, feltaláló, tudós ember. És nagyon, mit tudom, ha jól emlékszem, még nemesi rangot is kapott az ebbéli tevékenysége miatt, de ez azért nem biztos. Minden esetre egy tény, hogy ő egy alkalommal, ez van 1740 elején valami, nem, 1730 elején, tehát már jócskán benne vagyunk a 18. században, kedvenc londoni, mert rengeteget utazott, londoni éttermében vacsorázott a pasi, amikor egy fénybe öltözött, tehát először nagy sötétség, ilyen kötpára támadta a kedvenc étteremben, mindenféle szörnyek csúszkáltak a padlón, csúszómászok, egyéb férgek, majd mindez eltűnt, és egy fényes, ragyogó testű alak jelent meg, aki, tényleg nem viccelek, azt mondta Swedenborg, hogy ne egyél annyit. Majd eltűnt.
Nem szeretném átélni egy étteremben.
Valószínűleg még elsőre nem jött rá, hogy mi újság, viszont másnap is megjelent neki, ezúttal már bíborba, bársonyba, minden egyébbe öltözve, és egyszerűen közölte Swedenborggal, hogy ő maga Isten. És igazából ez a ne egyél annyit jó tanács arról szólt, hogy nehogy gyomorrontása, vagy valami legyen. Innen kezdve, tehát ez volt a nagy megtérés Swedenborgnak, ő átment Látnokba. Na most, egy fantasztikus figura Swedenborg, ugyanis ő az egyik oldalról a tipikus polgár, majdnem azt mondtam, hogy a nyárs polgár. A másik oldalon pedig egy fergeteges misztikus, tehát mintha leképezni a századot. A 18. század a polgárság százada, végső következtetésében majd 1789 francia forradalom, de már előtte is ott a felvilágosodás környéke. Másrészt, ezt már mondtam a múltkor, soha talán ennyire erős hajlam az emberekbe a csodavárásra, a misztikumra, az egyebekre nem volt, mint éppen ebben a furi 18. században. Na most ő ezt tökéletesen leképzi, ugyanis. Innen kezdve ő szabad bejárást kap, tehát a látomásaiban, három könyvet is írt talán erről, a látomásaiban szabad bejárást kap a mennybe, pontosítok, a túlvilágra. Amire nyilván azt gondoljátok most magatokból, hogy hát ez egy Dante másolat, tehát az is kapott egy ilyen belépőt, ő is bejárt a három szférát, mind a kilenc körét mindegyiknek. A különbség éppen az, hogy amíg, tehát én azt nem tudom, hogy Dante látott-e valamit. Swedenborgnak elhiszem, hogy ő látott, viszont Dante költő. Tehát ő ezt csodálatosan adja tovább, akár látott valamit, akár a fantáziájában mozgott, de utóbbit azért nem egészen hiszem, de valami azért történt Dantéval, ez biztos. A Swedenborg viszont úgy közlekedik ott, mint egy szabályos nyárspolgár, és az egész mennyország, vagy az egész túlvilág is ilyen szabályos nyárspolgári, vagy mindenesetre polgári világ, ahol mondjuk például, hogy hirtelen egyet mondjak, találkozik Luther Mártonnal, és ő meggyőzi Luther Mártont, hogy azért van ilyen vacak helyen a túlvilágon, és nem valami jobb körülmények között, mert hogy vissza kéne vonni ezeket a reformációs dolgokat, ugye ő meggyőzéses katolikus, És akkor szépen visszavonja a Luther a tanainak egy jelentős részét, különös tekintettel azokra, ami nem tetszik Swedenborgnak élből, és utána valóban kap egy jobb helyet. De ugyanígy Melanchtonnal találkozik, nem sorolom, tehát csupa-csupa ilyen nagysággal, és mindenkit meggyőzi. Na most a legizgalmasabb a dologban, hogy a következő figurán Cagliostro, az, én nem tudom, hogy hol találkozott, vagy olvasta a műveket, de pontosan ilyenek lesznek Cagliostro látomásai, csak ő nem írja meg őket, hanem kapásból továbbítja a közönségének. Tehát Swedenborgban gyökerezik Cagliostrónak minden trükkje lényegében. Még valami... beosztja, illetve elmeséli Swedenborg, azt hiszem az álomban, hogy már ilyen című művében, hogy kik hol van, milyen népek hogyan helyezkednek el, milyen nemzetek hogyan helyezkednek el a túlvilágon. Most a legjobb dolgok a hollandoknak van. A kereskedő családból származott Swedenborg, tehát a hollandok gyönyörűen kereskedhetnek tovább a túlvilágon is, mit tudom én, pénzhez juthatnak, tehát nagyon jó helyük van. Az angoloknak van a következő, mondjuk viszonylag kitüntetett helyük, de ő nekik inkább azért, mert hogy ők a szabadság eszményben gyökereznek, ugye jóval túl vagyunk már az angol polgári forradalmon, tehát ők már igazán kapitalisták, igazán tőkés társadalomnak, szóval ő tetszenek Swedenborgnak. És itt kimond egy viszonylag szerencsétlen szöveget is Swedenborg, amiben még semmi antiszemitizmus nincsen, tehát félreértésre legyen, nem volt Swedenborg antiszemita. Ugye a keresztények nagyon jó ideje a zsidókat úgy tekintik, mint Krisztus gyilkosait. Tehát emiatt ők egy alábecsültebb népfaj, egyébként hajlamosak voltak elfelejteni, hogy maga zsidó, maga Krisztus is zsidó származású, de hát ezt már hagyjuk, tehát ez ilyen belvillongás volt ott inkább. Minden esetre ennek okán, miután ez a ellenszenvél Swedenborgban is, közli, hogy na, a zsidók azok borzalmas helyzetben vannak a túlvilágon, piszokba, mocsokba kell élniük, és így tovább, és ez megint elkezdett az időben terjedni. Még egyszer mondom, nem akart ebből Swedenborg, tehát esze ágában nem volt ilyeneket javasolni, hogy akkor írtsuk ki őket, vagy mit tudom én, gázkamra, vagy programok, vagy bármi egyéb. Egyszerűen jelzi, hogy hát a zsidó azért az egy másik kategóriában van a túlvilágon, és ez megint kihasználtatott. 100 év kell az egész történetünkhöz, hogy elkezdődjenek a nagyon komoly zsidó ellenes játszmák Európában. Körülbelül ennyi Swedenborgról, egyébként izgalmas figura, és még egyszer mondom, hogy őnála is az van, hogy lehet, az is lehet, hogy beteg pszichikumú ember volt, de ő ezeket látta. Tehát ezeket tényleg látta, tehát itt nincs füllentés. Tehát ő nem, nincs is oka rá, mert nagyon gazdag, jól él, kitüntetett személyiség. Tehát ugyan mi oka le, mert hogyha egy lecsúszott ilyen Cagliostro vagy Casanova típusú figura, az elkezd magának hazudni valamiket, vagy varázstudományokat, egyebeket, akkor azt elfogadom, de erre Swedenborgnak az ég atyat a világon semmi oka nincsen, tehát ő vele valóban történt ott valami.
Na hát ez a misztikus figurával akkor egy picit most szünetet tartunk, és visszajövünk.
Dirty, sticky floor. on some dirty sticky floor. Says I'm doing fine. That line ain't gonna get me. See that gun right there, it's mine. I painted the face where I burnt the floor. Now the face become my devil's door. Laying in the back room on my dirty sticky floor.
Rádió, ahol otthon.
És visszatértünk újra, folytatjuk a beszélgetést. Itt vagyunk az Egyszer voltál, és Maróti Györgyel folytatom a beszélgetést, ugye a történelmi nyalánkságokról, és bevallom őszintén, Gyulinak mondtam itt a szünetben, hogy én nem hallottam még erről a svéd úriemberről, sem az írásairól. Úgyhogy örülök, hogy ez...
Hát ugye azért itt, amíg nálunk a marxizmus meg a materializmus volt az irányadó eszme, tehát magyarán az előző rendszerben, akkor azért ezek a nagyon zárolt anyagok közé tartoztak. Mivel nem azt akarom mondani, hogy marára örülök, hogy most ennyire kiszabadultak, mert hogy aztán ebből megint bajok lehetnek, tehát számtalan a körülöttük mutatkozó félreértés, de ezért nem hallottál Judit, mert nem volt, tehát nem volt ő forgalomban a könyveim írásai. Még egy megjegyzés jön hozzá, hogy jobb, ha tudjátok, hogy szerinte 1756-ban gyakorlatilag anélkül, hogy észrevettük volna, különösebben nem volt semmi probléma, hogy teljesen átrendeződött a túlvilág, magyarán lezajlott az utolsó ítélet, úgyhogy abszolút nem kell majréznotok, utolsó ítélet megvolt, rendben vagyunk, túléltük, akiket kellett elintézett az úr, és innen kezdve minden rendben, tehát nem kell ilyesmire számítani, úgyhogy felejtsétek el ezt a maja naptárt, hogy az év végén itt utolsó ítélet fog elkövetkezni.
Akkor december 20-a közül ne induljunk el fenékszerenségből.
Nem, teljesen felesleges. Egyébként, azt mondja, csak bűzből közbevetőleg, ha 61 éves múltam, szerintem három világ végét éltem túl 61 év alatt. Az egyik az rendkívül kínos volt, mert nagyon határozottan állítottak, szerintem ötödikes vagy hatodikos kellett, hogy legyek, mert már volt orosz. És délutános voltam az iskolában, és az amikor délutánra volt mondva, az orosz óra előtt. Én ebből azt a következtetést vontam, hogy akkor nekem már orosz nem kell tanulni holnapra, meg a leckét nem kell megcsinálni, mert úgyis világvége. Na most nem lett világvége, és akkora karót kaptam, mint egy ház, mert hogy ugye nem volt kész a házifazó, meg egyáltalán nem készültem. Azóta nem hiszek világvégében. Na most, hát akkor térjünk át a két sárlatánóra.
Ó, igen, mert hát, igen.
Mondját.
Igen, az olaszok.
Igen, az drága olaszaim. Egyrészt, másrészt meg ez egy embertípustól, ez egy emberfajta. A Juditnak meséltem itt a múltkor az
igen, a kedvenceim
szünetben, hogy ez a sárlatánó, ez egyébként van. Tehát ez mai napig létező, ez az olasz típus. Borzasztó szélhámosok, egy szavukat nem szabad elhinni, de végtelenül kedvesen csinálják. Tehát ehhez oda még Olaszországban, hogy egyébként az öltözködésükről felismerhetőek, tehát ezek, akik mindig a legnagyobb melegben is egy nagy vastag sálat kerítenek a nyakuk köré, zakóban vannak, egész biztos, egyáltalán jól öltözöttek, és mondjuk azzal még oda, hogy hogy tulajdonképpen azért jöttél Olaszországba, mert kéne neked valami marha jó állás, vagy egy akármilyen állás, mondjuk a római TV1-nél valami, akkor biztos, hogy azt fogja, hogy ja, hát ez nem probléma, hát őnek ott rengeteg ismerőse van, na most ez az, amit nem szabad benyalni. Egyetlen ismerőse nincsen, maximum talán egy takarítólőt ismerhet a TV épületében, de ő ezt, és teljes jó indulata, tehát ebben nincsen semmi számítás, hogy mondjuk a mi kettőnknél azért van némi, Kaszanovánál is, meg Kályoszrónál is, mert szakadatlan pénzavarba voltak, de általában ennél a sárlatanó típusnál nincs.
De el is hiszik számít neki.
És igen,
hát minden további nélkül.
Hát hány balhé volt, emlékeztem szerint, hogy lányokat feleségül veszlek, mit tudom én, grófi családból származom, aztán hát a Szicília egyik legeldugottabb zugába, valami faluba találta magát a lányka. De egyébként az az igazság, hogy ők maguk elhiszik. Tehát igazából innen van ez a félelmetes erejük, ahogy meg tudják győzni az embereket, mert ők előbb önmagukat, hát mondom, gyerekek, tehát ez a típus, ez gyerek maradt egész életére. Szóval azért emlékszem ilyenre, hogy egy nagyon menő római moziba, mondom, ez egyszer ilyet is lássak belülről, jó sok pénzem ráment, beültem egy másodjátszó, tehát nem is az első játszó moziba. Mellettem ült egy nagyon jól szituált 50 fölötti úriember, ilyen ügyvédnek, vagy valami hasonlónak gondoltam volna. Na most ezt úgy képzeljétek el, hogy az hangosan röhögött, amikor kellett, bőgött, amikor kellett, de nem szégyenkezve, tehát hangosan. De egyébként van az egész közönség is ilyen, hogy mint a gyerekek a bábszínházban, a moziba, hogy hátad mögött van, le fog ütni, szóval így beszólnak a film közben, és ez a jó szituált úriember is ezt csinálta. Tapsolnak a moziba. A film végén tapsolnak. Nem jön ki senki meghajolni, de azért ők tapsolnak. Szóval félelmetes. Jó, eltúloztam, imádom őket. Na most, ha ezek után valaki föl akarja tenni azt a kérdést, hogy ezt a olasz hedonista életérzésemet, meg imádatomat, az, hogy egyeztetem össze a tibeti buddhizmussal, az ne tegye föl. Jó, ezt a kérdést ne tegye föl senki, mert nem tudom. Tehát valószínűleg itt van az én örök problémám, hogy nem megy. Szóval Kályoszró. Két életrajzot kell, vagy röviden két életrajzot kell mondanom, ugyanis kettő van Kályoszróról. Az egyik az a sajátja, és mondjuk a híveié, tehát olvastam olyan könyvet is Kályoszról, ami egyértelmű volt, hogy ez nagy barátja volt Kályoszrónak, és úgy hozta össze az életrajzot. A másik az inkább az ügyvédeké, vagy ügyészeké, akik mondjuk a legkülönbözőbb perekben tálalták ki Kályoszrónak a cselekedeteit. Hát ebből egy az a legközismertebb, ahol mellesleg tulajdonképpen tényleg ártatlan volt, és föl is mentették, ugye ez a híres nyakék per, amit a maga helyén azért majd röviden vázolok, de ha jól emlékszem, pont az ottani ügyésznek a kitálalt életrajza utól megjelent nyomtatott formában is, tehát ez a másik, amit elő kell adnom. Szóval akkor vegyük Kályoszróét. Először is azt ő is megmondja, hogy ez nem az igazi neve. Ehhez ő Málta szigetén jutott ehhez a névhez, de eredetileg, amikor eszmélkedni kezdett, akkor őt Akharatnak hívták, és előbb Medinában, majd Mekkában élt. Mind a két helyen négy ember volt, de hogy honnan származik, ezt nem tudni. Ezt nem árulja el, hogy ő hogy keveredett, mert hogy apját, anyját nem ismeri, illetve, na majd mindjárt kiderül, hogy ismeri az apját. A lényeg az, hogy négyen vannak a gyereknek a szolgálatára rendelve, egy fehér, két szerecsen, tehát fekete szolga, illetve egy Altotász nevű, végtelenül bölcs, iszlám ismerő, de valószínűleg az is sejtett, hogy az egyiptomi varázskultúrába és minden egyébben is beavatott bölcs személy. Hosszú utazásba kezdenek, járnak természetesen Egyiptomban, mert az majdnem olyan, mint az előbb India volt, tehát jó ellenőrizhetetlen. Ott áll, bejutnának, vagy a Karnaki, vagy valamelyik nagy templomba, ahol nyilván a ottani papok, miért ne, látják, hogy milyen zseniális fiatal emberrel van, beavatják a legősibb egyiptomi varázsló módszerekbe, egyebekbe. Ezt követően Máltára utaznak, nem lehet tudni pontosan milyen ok miatt, akkor már csak ezzel a Altotász nevű fickóval, ahol pedig a máltai lovagrend nagymestere fogadja őket, na és itt következik az, hogy valami olyasmit ír Kájoszró, vagy valamelyik híve, hogy amint megpillantotta valami ilyen egészen mély belső érzés, rokonszem, magyarán érzékeltetni kezdi, hogy tulajdonképpen a máltai nagymester az ő papája. És amikor el kell hagyni a Máltát, akkor szintén ugyanezt érzékelteti, ott megint mindenféle beavatásokat kap, mert hogy maga a nagymester elképesztő nehezen válik meg a fiacskájától, maradjunk talán ennél, még mindig Kajoszrónál vagyok, tehát ő, az ő szövege. Közben ott Altotász itt is egy nagy változáson megy át, ugyanis kiderül róla, hogy ő a máltai lovagrendnek a lovagja, leveti a arab cuccait, és előtte áll egy igazi máltai lovag. Majd őtőle is el kell válnia, és innen kell, ja, és akkor itt úgy dönt, hogy akkor, ha Altotász is ilyen változásokon mentett, akkor őnek is át kell, tehát itt veszi fel a Kájoszró nevet. És innen kezdve ezen a néven ismerjük a világba.
És valójában mit csinált?
Valójában valószínűleg parafenomén képességekkel bírt, de ez mondjuk csak a következő állomáson derül ki, mert átmegy Szicíliába Máltáról, és Szicíliában már van néhány feljegyzett történet, amit ő is elmesél, meg mások is, persze másként. Mondjuk, hogy az egyiket ebből elmondjam, rá tud egy barlangot, amelyben mérhetetlen kincsek vannak, ilyen alibabás történetet ad elő, és ezzel egy teljesen hétköznapi, talán ötvösmestert vagy valakit úrraz be. Természetesen csak úgy lehet bejutni a barangba, különféle rávolvasások, varázslások, egyebek, meg azért 2000 uncia aranyat, vagy 200 uncia aranyat tegyen le a bejárathoz a pasi, és akkor övé az egész kincs. Éjszakai órán, mikor éjfél körül kimennek a barlanghoz, de ott valami vagy a ráolvasással, a varázsigékkel nem jön össze, mindesetre rontó szellemek szaladnak ki a barlangból, gondolom az emberei, neki, akikkel megosztott a 200 uncián, a csávó, a ötvösmester, vagy akárki csoda, tehát ez a polgárember elszalad, mert nem szeretné összeveretni magát a rontó szellemekkel. Az arany eltűnik, és nem sokkal később Kájoszról is eltűnik Szicíliából. Ezt tudni kell, még az, hogy Szicíliában élnek ebben az időben a legbabonásabb, leghiszékenyebb és a legkevésbé dolgozni szerető emberek Európában. Tehát ők nagyon szeretnének meggazdagodni valami más módon, mint hogy dolgozzanak, továbbá végtelenül hiszékenyek, tehát ezért működik a dolog. Rómába megy, ahol feleségül veszi ő szerinte Feliciani, de minek? Serafina Felicianit, aki meg feltehetően valahol balkézül egy nagyon fontos egyiptomi hercegnek a leszármazottja. Tehát nem olasz, nem ilyen egyszerű hétköznapi olasz lányka. Remek társa lesz Kályosztrónak, annyira, hogy majd, mit tudom én, külön szabadkőműves páholyt alakítanak csak nőknek, mert ugye a nők egyébként nem nagyon mehetnek, ennek természetesen Feliciana lesz a nagymesternője, szóval mindenben benne van a lányka. Még az se kizárt, tehát nem tudjuk egészen kizárni, most nem Kályosztrót mondom, most a feltető valóságot, hogy időről időre, hát, hogy mondjam, gazdagabb embereknek kiárusítja a feleséget Kályosztró. Egy tény, hogy amikor Londonba érnek, akkor ott már gazdagok. Előtt egy petákjuk nem volt, azt a 200 unciát leszámítva, amit elvitt, és ott már nagyon gazdagok. Ez, hát ő természetesen azt terjeszti, nem, még ez se jó, azt érzékelteti magáról, hogy ő alkimista, tehát hogy a vagyona onnan van, hogy ő csiribüri tud aranyat előállítani. Na most Londonban viszont tényleg nagy változáson megy át Kályoszró, ezt akár az élet, akár a valódi, akár a nem kevésbé valódi életrajzát nézzük, ugyanis ott rájön, hogy ezek a kiszerű pitiáner szélhámok, ezek ilyen napi pénzeket eredményezni, de nem a komoly, tehát nem a nagy aratás, úgyhogy ott megtalálja a szabadkőműveseket, és szabadkőműves páholyt alapít. Ezt azért teheti, mert ugye ott a legalábbis lengi körül egy olyan hírnév, hogy egyiptomi titkok, máltai lovagrend, szóval minden. Úgyhogy megalakítja az egyiptomi rítus nevű, meg ne kérdez, hogy micsoda, egyiptomi rítus nevű szabadkönyves páholyt, amelynek a szellemi fővezére a nagy kofta. Létezik, hogy te nem hallottad még a nagy kofta nevét?
Teljes mértékben létezik.
Nem ez a jó válasz. Erre azt kell válaszolni, hogy ne hallottam volna.
Hát tehát nem.
Ezt az angolok is ezt válaszolják a főurak, hogy Lord, maga nem hallotta a nagy kofta nevét? De, hogy persze, mert hogy különbált ciki. Na most ez a nagy kofta, ez vagy Illés prófétától tudja a tudnivalóit, tehát a mindent őtőle, de nem kizárt, hogy ő maga Illés proféta, akár hányadik inkarnációja, és az sincs egészen kizárva, hogy tulajdonképpen maga Kályosztró a nagy kofta, szóval ezek úgy mind össze vannak ott szépen mosva. Na, ennek a birtokában kerül Franciaországba. Akkor, amikor ott ugye Marie Antoinette, aki második Józsefnek a húga, Mária Terézia lánya, és egészen apró gyermekkorában eljegyezték, nyilván politikai okokból eljegyezték őt 16. Lajos királlyal, és valamikor 18 éves korban ő el is jön Ausztriából, Franciaországba érkezik, és annak rendje módja szerint a felesége lesz, tehát a király, Franciaország királynéja. Na most. Az a helyzet, hogy Marie Antoinette egyrészt nagyon szép. Amit rosszul tűnnek a francia csajok. Tehát ez azért nem. Ráadásul elképesztően jól öltözködik. Hát van rá pénze, nyilván. Ez is vádpont lesz majd ellene. Ezt megint rosszul tűnik a francia nők. Tehát, hogy egy hülye osztrák jobban öltözködik, mint mi, akik a divat diktátorai vagyunk. Magyarán elég kellemetlen gyűlölködés fogadja Marie Antoinette-t. Ehhez még társul, hogy van egy talán az ország leggazdagabb családja, nagyon ősi, régi család, Rohan bíboros, aki még mikor, de nem sokkal azután, hogy Franciaországba megy Marie Antoinette, ő még Bécsben követ, vagy valami attasé, vagy valami hasonló, és elég rossz indulatú megjegyzéseket tesz Mária Teréziának a lányról, Marie Antoinette-ről. Innen minden esetre, hát, hogy kurválkodik az udvarba meg, amit parancsolsz. Innen származik egy, hát ugye Marie Antoinette fülébe visszajutnak ezek, gyűlölni kezdi Rohant. Ez a szerencsétlen meg talán pont ettől, amikor visszatér Franciaországba, beleszeret a királynőbe, és minden áronak, tehát érzi ezt a hideg áradó gyűlöletet Mariantól, és ezt a jeget ő föl akarja törni. Na most, néhány évvel korábban, talán még 15. Lajos alatt két párizsi jégszerész, egyszerű, sima jégszerészek összevásárolják a világ legnagyobb, legdrágább gyémántok, rubintok, smaragdok, egyéb égköveit, és ebből összehoznak egy nyakéket. De ez olyan betegesen, ha jól emlékszem, 15. Lajosnak akarják elsózni, tehát még az előző uralkodónak, pontosabban annak a egyik szeretőjének akarják, hogy vásárolja meg a király, de ez még 15. Lajos is sokalja az árát, tehát ez még neki sok. Akkor egy darabig ez a nyakékot alussza a maga álmát, amikor Marie Antoinette megérkezik, akkor észbe kap a két. Ő rendkívül, ez a harmadik vádpont ellene. Szóval nem volt egészen véletlen az ő kivégzése a francia forradalomban, mert nagyon nem bírták a franciák. Tehát költekezik, túlköltekezik, az egész deficitet rá, párizsi körökben Madame Deficit néven futott.
Igen, viszonylag jól visszaadják arról a készült filmben.
Ja, hogy az volt ilyen film, azt
nem tudom. Marie Antoinette
címmel. Igen, hát mondjuk, hogy csak egyet mondjak, ugye a Versailles, tehát az a bizonyos Trianon kastély, az az ő neki épült tulajdonképpen. Na, a lényeg az, hogy kapcsolnak az ékszerészek, Marie Antoinette-nek kell elsütnie. A vicc az, hogy 16. Lajos talán még rá is állna. Tehát még meg is venné, Marie Antoinette sokalja. Tehát ő az, aki azt mondja, hogy nem. És akkor elkezdenek töprengeni, hogy akkor hogyan lehet ezt, úgy, hogy mégis Marie Antoinette kezében. És megtalálják Rohant, ezt a bíborost, hogy ő legyen, aki megveszi, nagyon gazdag, Marie Antoinette-nek. Szerelmes a királynéba, szeretni a föltönének, stb. Na most, itt jön be Caius Fró, aki Strasbourgba szerintem kifejezetten azért megy, mert Rohan célozza be. Tehát akkor ő már nem akar ilyen kis szélhámokból megélni, hanem nagyon komoly. Alkimiával, nem, eredetileg Rohan beteg, tehát ő úgy jelenik meg Strasbourgban, mint csodadoktor. Amihez azért talán lehetett némi tanulmánya, mert azért rejtélyes módon ugyan, de meggyógyulnak időnként betegei, tehát ott azért valami lehet benne. Rohan megbetegszik és bejelentkezik Caius Frónál, Caius Fró végtelenül örül a dolognak, és akkor ott nyilván elbeszélgetnek, alkimiára sor kerül, bármilyen gazdag Rohan azért egy kis arany még nem ártana, tehát magával viszi a kastélyába. És innen kezdve gyakorlatilag Caius Fró majdnem mint a kegyence él. Na most, nem mondom el az egész ékszerpert, a lényeg az, hogy itt egy nagy szélhámosság készül, tehát egy kis csoportocska meg akarja szerezni ezt a nyakéket, már nyilván nem magát a nyakéket, hanem a benne lévőket, mert ez a nyakék így eladhatatlan, és azzal Londonba menekülni. Erre, mit tudom én, kihasználnak egy kis párizsi utcalánykát, akinek egy jó tulajdonsága, vagy rémbuta, de egy jó tulajdonsága van, borzasztóan hasonlít Marie Antoinette-re. Lassan elhitetik Rohannal, hogy a királyné meg már oldódik, annyit meséltek neki Rohanról, oldódik a gyűlölete. Végül kiderül, hogy találkozni is akar a királyné Rohannal, és a pasi szépen benyalja ennek a kis párizsi lánykának, mondjuk 5 percre találkoznak, de viszont innen kezdve elkezdenek jönni a levelek Rohannak, hogy a királyné pénzzavarban van, erre kér egy kis pénzt, arra kér egy kis pénzt, és végül megvetetik Rohannal a nyakéket. Ami aztán valahol szerintem nem is találják meg többet, tehát ők mindjárt szétkapják, az egyik része Angliába menekül, a másik része Itáliába menekül, szóval eltűnnek a színről. Hát azért végül is elfogják majd őket, csak a nyakék nem kerül el. Na most Caius Fró ebben mindössze annyit csinál, és ezért is mentették föl a perben, hogy azt kérik tőle ez a banda, hogy csak annyit tegyen meg, hogy adjon egy jóslatot Rohannak, ami kedvező, tehát találkozzon a királynővel, mert hogy ő szép dolgokat lát a jövőjében. ennyi, amit Kályoszról megcsinál, nyilván kap érte valamennyi dohányt, de minden esetre ennyi az egész bűne, hogy rábeszéli Rohant a királynővel, királynéval való találkozásra. Úgyhogy ezért föl is mentik a bűnperben. Viszont a következőt már nem ússza meg, mert visszatér Itáliába, ahol tényszerűen született, és ott aztán az inkvizíció kapja el, istentelenség, varázslás, meg egyéb vádakkal. Ha jól emlékszem, 1991-ben be is kerül a börtönbe, Lorenza, mert igazából Lorenza Feliciáninak hívják a csajt vele együtt, tehát a feleségével együtt, és 4 év múlva, szerintem 95-ben meg is hal a börtönben Gályoszró. Tehát ennyi az ő története. Na most a valódi története, két mondatban, tehát egy csomót ebből fogadjunk el. A valódi története abszolút semmi Mekka meg Medina. Palermóba született, egy nem is túl jeles, tehát nem túl gazdag, sőt mondhatnám, hogy ilyen középosztálybeli családból. Az egyik nagybácsikája viselte a Cayosro nevet, ami Giuseppe Balsamónak hívják egyébként tisztességes nevén, és ettől a nagybácsitól megörökli, vagy átveszi a Cayosro, ez jó hangzik, ez jó kis nevecske. Hát ennyi körülbelül a mi Cayosrónk története.
És le is
járunk
a Casanovák.
Mindig nem fér bele.
Nem, befog egyszer.
Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Én köszönöm, hogy itt voltál. Szép estét mindenkinek.
Szép estét. Pirádió. Ahol otthon.